Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ipari méretű korrupció leállítását, a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását nevezte szó szerint a miniszterelnök múlt heti brüsszeli tárgyalásai középponti kérdésének az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában hangsúlyozta, keményen tárgyaltak, de nem okozott nehézséget számukra ezen vállalások elfogadása, hiszen ezek lényegében azok, amit a magyar emberek a Tisza párttal szemben megfogalmaztak. A kormány a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán, jelentette ki a kormányfő. Hozzátéve egy kabinet munkáját az minősíti, jobb helyét teszi-e az országot a magyar emberek számára. Sólyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztségéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Sólyog Tamást. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje a tekintélyét, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátettem, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Az államfő leváltása vagy lemondás esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrában szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban szabályozzák az akkumulátoripar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunaferrel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-ig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelés készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntője idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsonynak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. Franciaország szerte viszont csaknem 800 embert állítottak elő, és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombat este Budapesten megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. A francia belügyminiszter közölte, az őrizetbe vettek fel itt Párizsban és környékén fogták el, mintegy 15 városból jelentettek rendbontást. Végül az időjárásról, délután és este sokfelé lehet zápor, zivatar, holnap kelet felé haladva lesz több a felhő, arra még újabb csapadék húhat, aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Műsorunkban a Parázs közösségről beszélgetünk, mely az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban működik, és jelenleg 9 diák a tagja. Küldetésük, hogy kortárs lelki gyakorlat vezetők legyenek az iskolájukban. Ebben a tanévben a lelki gyakorlat témája az út, az útonjárás, segítségek és akadályok a Jézushoz vezető úton volt. Vendégeink Vajda Csongor és Lévai Máté 11. A-osztályos, Cakó Luca és Szabó Blanka 10. K-osztályos diákok. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Ki és miért csatlakozott ehhez a közösséghez?
Azért csatlakoztam, mert szeretném, hogy a fiatalok, illetve a velem egyidősek, illetve idősebbek is akár közelebb kerülhessenek Istenhez, magának ahhoz, hogy segítsem a kapcsolatot létrehozni Istennel és a hittel.
Én nagyon egy közösségi személy vagyok, és nagyon szeretek egy csapatban dolgozni, és azért is csatlakoztam, mert ezzel egyáltalán gyakorlom a hitemet is, és ugyanúgy nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni és foglalkozni, és ez nekem egy teljesen egy lelki felüdülés, ez az egész csapat és a foglalkozások.
Én azért csatlakoztam, mert szerettem volna valami különlegeset adni a fiataloknak, és átadni nekik azt az érzést, amit én esetleg egy-egy lelki gyakorlaton megéltem.
Én nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, és szeretném átadni azt a tudást, amit én kapok. Ezáltal a tanároktól.
Noémi tanárnő, illetve Zoltán tanár úr említették, hogy titeket elvittek egy lelki gyakorlatra Mátra Verebély Szentkútra. Ez a tanévnek, a 2025-26-os tanévnek az elején volt. Mit tanultatok ezen a lelki gyakorlaton? Én nagyon szeretem Mátra Verebély Szentkútat, hogy rátok a környezet, a lelkület hogyan hatott, illetve hogy mivel foglalkoztatok?
Igen, szerintem nagyon jó ötlet volt, hogy Szentkútra mentünk, mert egy olyan környezetben, egy olyan környéken voltunk, ahol alapból a hit is fontos, és szerintem jó tudás, gyakorlatokat szerezhettem azzal, hogy részt vettek a tanárok, és egymás részén nem sokat tanulhattunk.
Miről szólt ez a lelki gyakorlat?
Igazából arról, hogy a lelki napokon, lelki gyakorlatokon hogy foglalkozunk mi is a gyerekekkel, illetve hogy tehetjük érdekessé azt, amit mi úgy gondolunk, hogy szükséges arra, hogy egy jó kapcsolatot hozzunk létre Istennel.
Hát a tanév elején én nagyon jó emlékek fűznek a Szentkúti lelki gyakorlathoz. Igazából igen, ez arra volt, hogy az itteni iskolában lévő lelki gyakorlatokon felkészítsenek minket, hogy továbbadjuk a tudásunkat a fiatalabb nemzedéknek esetleg, és nagyon jól éreztem magam ezen a lelki gyakorlaton. Nagyon szép helyen is voltunk, és tudtam vele azonosulni és elmélyülni teljesen a hitemben.
Én is nagyon pozitívan gondolok vissza. Mindenképpen egy erős hitet tapasztaltam meg. Szerintem közösségépítési szempontból is nagyon jó volt, mert egymást is jobban megismertük, és mindenképpen felkészültebben tudtunk menni a lelki gyakorlatra.
Én is nagyon pozitívan értékelem. Egymást is jobban megismertük. Egy nagyon meghitt helyen voltunk, egy csendes, nyugodt helyen, ahol senki nem zavart minket, és megtanultuk, hogy mi is hogy tudjuk ezt továbbadni a kisebbeknek.
Ebben a tanévben mind az adventi lelki gyakorlaton, mind pedig a nagybőjti lelki gyakorlaton ti már akkor aktívan bekapcsolódtatok az iskolatársaitoknak a lelki gyakorlatába. Mik voltak a szempontok, ugye jól emlékszem, adventben 8-osoknak, nagybőjben pedig 9-eseknek tartottatok. Mik voltak a szempontok, ami alapján titeket felkészítettek, illetve készültetek erre a lelki gyakorlatra? Kezdhetjük ugye a kisebbekkel, a 8-osokkal, hogy ott mi volt az egésznek a tematikája, mi volt, amire a fókuszt helyeztétek?
Hát nyilván szerintem az elsődleges fontos dolog az volt, hogy fent tudjuk tartani az érdeklődésüket, hisz nyilván ők kisebbek és nehezebbek is voltak egy kicsivel, de szerintem ezt nagyon jól meg tudtuk csinálni, tehát nyilván fontos volt az, hogy a komoly üzenetet, ami ugye az adventnek is ugye a célja, azt át tudtuk adni, de úgy, hogy még érdekesen és oda tudjanak figyelni erre, nyilván ez volt a legfontosabb, hogy az érdeklődésüket fenntartsuk, és hogy megkapják ők is ezt az üzenetet, ami szerintünk nagyon fontos volt.
Úgy épült fel a 8-osoknál ez az egész tematika, a lelki gyakorlat, hogy nyilván, mivel fiatalabbak, próbáltuk kicsit azért játékosabbra venni ezt az egészet, hogy ugye ők is jól érzik magukat, de azért mégis komolyan. Szóval az elejét 3 darab mesével indítottuk, azt még a lelki gyakorlat előtt felolvastuk nekik, és megkérdeztük, mire emlékeznek, és az kicsit egy jobban elmélyülés volt. Visszakérdeztük, mire emlékeznek, mi ebből a tanulság. Utána hát bevezettünk a közepe felé játékokat, hogy ez egy kicsit, hogy ne aludjanak el, meg ne unatkozzanak, és a vége felé meg volt közös ima, meg voltak azért páros feladatok így a hittel kapcsolatban, így jobban elmélyülve. De nagyon jól érezték magukat, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük.
Miről szóltak ezek a mesék? Vagy legalábbis a tanúsága mi volt?
Az egyik mese az Józsefről és Máriáról szólt, csak kicsit így modernebb változatba, kicsit az AI-osan megcsinálva, képekkel, meg felolvasva.
A második mesében leginkább az apró örömökre fektettük a hangsúlyt, ugyanis egy kisfiúról szólt, akinek nem sikerült minden úgy, ahogy tervezte, viszont egy-egy apró mosoly vagy egy kis segítség nagyon sokat tudott adni a napjának, és abban is tapasztaltuk, hogy az Isten ilyen kis rejtett jelekben is velünk van.
A harmadik történet az egy testvérpárról szólt, és el szerettek volna jutni az iskolába. És mindenféle akadályba ütköztek, és próbálták ezt túllépni, túllendülni ezen, és mindenféleképpen eljutni, és itt is látjuk Isten segítségét angyalokon keresztül.
És hogy képzeljük el ezeket a lelki gyakorlatokat? Hányan mentetek be az osztályba? Hogy volt a úgymond feladat-munkafelosztás?
Hát igazából úgy átlagosan ugye 3-assával voltunk elosztva. vagy kettessével, ugye, és nyilván az volt, hogy felosztottuk, mindhármunkra jutott ugyanannyi rész, hogy valamelyikünk például olvasott, nyilván az elején bemutatkoztunk, és akkor valamelyikünk olvasott, utána a másik átvette, és a harmadik pedig bemutatta, vagy segített nekik megérteni a történeteket.
Tehát akkor ez volt a nyolcadikosoknál, esetleg melyikőtök mesélne arról, hogy itt a nyolcadikosoknál a gyerekek ezt hogy fogadták, kaptatok-e utólag visszajelzéseket, tetszett nekik, várnak vissza benneteket?
Hát a lelki gyakorlat és a lelki nap végén megkérdeztük, hogy hogy érezték magukat így összesítve az egészet, és azt mondták, nagyon pozitívan álltak hozzá az egészhez, hogy hát sokkal jobb volt velünk egy lelki gyakorlatot eltölteni, sokkal jobban érezték magukat, mint ha tegyük fel, jött kicsit az számukra unalmas volt, ha jött volna csak prédikálni valaki, vagy valamit mesélt volna, hívtak volna esetleg egy papot, és mondta, hogy sokkal jobban tudtak azonosulni velünk, mint például az idősebbekkel. És nagyon jól érezték magukat. Mi azt láttuk, hogy kicsit így játékosabbra vettük, és így itt tényleg nagyon jól nem unatkoztak, de mégis komolyabbra, így jól érezték magukat.
És akkor a másik évfolyam, ahol ti közreműködtetek a lelki gyakorlatban, pedig a kilencedikesek voltak, azért ők, hát ha nem is sokkal, de azért már csak nagyobbak. Ott mi volt a tematika?
Hát a tematikát azt meghagytuk ugyanarra, ami a nyolcadikosoknál volt, mivel nem nagy a korkülönbség, viszont számomra kicsit elveszhető volt a kilencedikeseknél, mert sokkal jobban láttam rajtuk, hogy együtt szeretnének velünk működni, és már ők is jobban átérezték, kicsit komolyabb, felnőttesebb témákról is tudtunk velük beszélgetni.
Ezek például milyen témák voltak?
Nagyon megjelent nálunk, hogy az úton mik azok a tulajdonságok, amik letéríthetnek vagy rajta tarthatnak, és sokkal mélyebb gondolatokat, például a családcentrikusság is sokkal jobban megjelent, vagy akár a pozitív jövőkép.
Akkor ez inkább már velük egy ilyen beszélgetősebb jellegű volt?
Igen, inkább ők is próbáltak becsatlakozni, és nem csak az volt, hogy mi próbáljuk őket rávezetni, hanem maguktól is sokkal aktívabbak voltak.
Szerintem is a kilencedikeseken már látszott, hogy az az egy év korkülönbség az sokat számít, és tényleg több komolyabb témáról lehetett velük beszélgetni. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, sokkal jobban élvezték, mint például, ha a tanárok tartották volna ezt nekik, mert jobban együtt tudtak működni velünk, mint diákokkal.
Lelken áld az Urat, egyedül őt imád. Zengjúgy, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áld. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül csak téged áll. Egy új nap kél, és már ébred minden. Itt az idő, hogy ágyalak, és bármi ér ma, bármit rejt az út előtte. Hadd zengjen este is,
elgyengül, erőmmel hagy, utam véget ér, de a lelkem mégis téged állt vég nélkül.
A kortárs lelki gyakorlatvezetők közösségéről, a Parázsról beszélgetünk az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium diákjaival, Vajda Csongorral, Lévai Mátéval, Cakó Lucával és Szabó Blankával.
Fontos az egy közösség életében, hogy rendszeresen találkozzatok, ti is egymást megerősítsétek. Ahogy hallottam, hogy a héten volt itt John atya, aki ugye cisztert szerzetes, ciszterci gimnáziumban beszélgetünk. Milyen programokon vettetek részt, milyen hatással van rátok, hogy ő időről időre, már úgy emlékszem, hogy ősszel is volt itt. Találkoztok hát végül is egy olyan szerzetessel, aki habitusban, szerzetesi ruhában itt van közöttetek, és fiatal.
Szerintem nagyon jó volt találkozni John atyával, és az volt benne a legjobb szerintem, hogy közel tudtunk kerülni hozzá, beszélgetni arra, hogy például neki milyen volt, vagy hogy vált szerzetessé, hogy került közelebb a hithez, és szerintem jó volt megismerni őt, és mi is sok dolgot tanulhattunk tőle.
Én is nagyon élveztem ezt a keddi kirándulást. Nagyon jó fej szerintem John atya, nagyon közvetlenül lehet vele beszélgetni. És megint csak ez a keddi nap nekem egy lelki felüdülés volt, mert a kirándulás során voltak ilyen stációk Jézus feltámadásával kapcsolatban, húsvéttel kapcsolatban, és nagyon jól éreztem magam közben, és éreztem magamon, hogy tényleg egy lelki felüdülés volt ez az egész. És nagyon megfogott volt egy mise a kirándulás alatt, ami alatt John atya prédikált, és neki is a szavai nagyon megfogtak engem, és nagyon tudtam vele azonosulni. Arról beszélt John atya nagyrészt, hogy pont voltunk annál a templomnál, hogy amikor még sok évvel ezelőtt ugyanúgy a szerzetesek, ugye ők titokban gyakorolták a hitüket, ugyanott az erdőben voltak, akkor tegyük fel szarvaskőn, és erről beszélt nagyrészt a szerzetesrendről, hogy milyen nehéz volt régebben, és a hitről is nagyrészt, és ez nagyon tetszett nekem.
A túra az Szarvaskőből Bélapát falvára a ciszterci apátsághoz tartott, és nagyon meghitt volt, mert a Giritka kápolnába tartottunk egy szent misét, és számomra az is nagyon pozitív volt, mert nagyon kis hely volt, de mind befértünk, és így nagyon családias volt az egész.
Nekem nagyon tetszett a kirándulás, és amellett, hogy kirándultunk, tudtunk beszélgetni John atyával is, és kiderült, hogy ő hogy vélekedik dolgokról, meg hogy gondolkodik. Amellett, hogy megtudtuk ezeket a dolgokat, tudtuk fejleszteni az angolunkat is, mert angolul kommunikáltunk vele.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ti gyakoroltátok az angolt, vagy esetleg a németet, vagy John atyát kényszerítettétek, hogy gyakorolja a magyart. Akkor angolul társalogtatok?
Igen, angolul társalottunk nagy részben, de egyébként egész ügyes a magyar szavakkal is, meg egész sok mindent megért, de igen, ez az angolra is jó hatással volt, hisz ő is jobban értette nyilván, meg mi is tudtunk ezzel fejlődni.
Ebben a tavaszi fél évben John atya, a ciszterci szerzetes, 3 napot töltött itt Tegerben a ciszterci gimnáziumban, ahogy elhangzott, tehát egy kiránduláson is részt vett vele a parázs közösség, illetve hát lehetett itt vele találkozni, én is összefutottam, vagy láttam őt itt az iskola folyosóin. Milyen programok voltak még, ahol ismerkedhettetek vele?
A tanároknak köszönhetően biztosítottak nekünk egy külön órát, ahol mi parázs közösség is találkozhattunk John atyával, és nagyon jó volt, mert tapasztalatokat is tudtunk cserélni, és leginkább arról beszélgettünk, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk közelebb hozni az egyházhoz, és hogyan tudunk olyan programokat szervezni, amik motiválják őket, hogy járjanak misére, vagy esetleg becsatlakozzanak ilyen kis közösségekbe. Elmondtuk, hogy nálunk egy lelki nap, hogy működik az iskolában, hogy nem csak a parazsas programok, hanem a többi osztálynak hogyan működik a lelki nap, de egyébként ő is nagyon érdeklődő volt, sokat kérdezett.
Az országban 5 ciszterci gimnázium van, minden iskolában működik parázs közösség, és ahogy hallottam, ti már találkoztatok egymással, és egy lelki gyakorlat keretében ott is ismerkedhettek, illetve tapasztalatokat cseréltetek. Budatétényben volt ez a találkozó, hogy akkor itt miket tanultatok?
Nekem közösségépítés szempontból nagyon jó volt, ugyanis találkozhattam más ciszterci diákokkal, és vannak olyan emberek, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot, és tapasztalatot is tudtunk cserélni, hogy náluk mi hogy működik, akár szerintem olyan dolgokat is mondtak, amiket majd későbbiekben mi is át tudunk venni, és szerintem én is építő dolgokat tudtam számukra is mondani, hogy nálunk mi hogy működik.
Nagyon sok előadást tartottak nekünk, például a többi ciszteriskolából tanárok is, és John atya is ott volt, és ő is tartott egy előadást. Az is nagyon tetszett. Részt vettünk egy misén is, egy esti misén. Az nagyon meghitt volt.
És a többi ciszteriskolában már nagyobb múltja van ennek a parázs közösségnek?
Igen, ott nagyobb múltja van, ott többen vannak, de mi is hajtunk arra, hogy sokkal több embert szerezzünk még.
Hát például van olyan iskola, ahol heti szinten találkozik a parázs közösség, és heti szinten meg tudják beszélni az észrevételeiket, és szerintem ez számunkra is majd építő lehet a jövőben, akár közösségépítés szempontjából, akár új ötletek kitalálásából is.
Akkor a következő tanévben is, ahogy a tanárnő mondta, hogy majd egy újabb témát dolgoztok föl, tehát akkor a következő tanévben is ti ugyanígy a közösség tagjaként vállaljátok ezt, hogy akkor az iskolatársaitoknak szervezitek ezt a lelki gyakorlatot.
Természetesen mi teljes mértékben nyitottan állunk felé, az új téma felé, az új lelki gyakorlat felé, és szívesen adjuk át a tudásunkat esetleg fiatalabb gyerekeknek.
Nektek mit adott ez a tanév a lelki gyakorlatok, illetve hát a parázs közösség szempontjából?
Szerintem rengeteg tapasztalatot, illetve azt meg tudtuk tanulni, hogy hogyan bánjon nyilván a gyerekekkel, és szerintem ez nagyon fontos dolog, hisz az első legfontosabb dolog az, hogy érdekes legyen, hisz a mai embereknek, mai világnak az nagyon fontos, hogy egy olyan információt vagy dolgokat tudassunk velük, amivel nyilván meg is lehet őket fogni. Szóval szerintem ez nagyon fontos része volt annak, hogy meg tudtuk tanulni azt, hogy hogyan tehetjük jobban felfoghatóvá ezt az egészet.
Nekem azt adta, hogy megismerhettem új embereket, megtudtam, hogy hogy gondolkodnak a kisebbek például, hogy őket mi érdekel jobban, hogy vélekednek Istenről.
Nekem mindenképp egy lelki fejlődést, és kicsit le tudtam lassulni ebbe a mai gyorsuló világba, és mindenképp közelebb érzem magam Istenhez ezután a parázsos lelki gyakorlat és a gyerekekkel való foglalkozások után.
Ahogy többször elhangzott itt a beszélgetésben, parázs a közösségnek a neve. Nektek ez a kifejezés, ez mit üzen?
Hát nekem mindenképpen azt, hogy kis életet próbálunk vinni az iskolának a mindennapjába, és kicsit színesíteni próbáljuk a lelki gyakorlatokon, hogy kicsit a gyerekek számára is elveszhetőbb legyen, és úgymondva felvillanyozzuk őket a jövőre, akár egy-egy kis mondattal, vagy az egész lelki nappal.
Így, hogyha arra gondolunk, ugye a parázs az a sokáig melegít is.
Hát igazából még a parázs az összeköttetésben van egy a sulinak a mottójával, a lángolj és világíts szóval, és ezért is szerintem ennek is köze van hozzá a parázs és a lángolj és világíts, így összeköttetésben van az iskolánkkal, és ezért lett szerintem a neve ennek az egész csapatnak.
Szerintem a parázs maga a szó egy folyamatos melegségre utalhat, és szerintem ez azt próbálja szimbolizálni, hogy egy megbízható közösséget próbáljunk alapítani, és hogy tudják az emberek, hogy bármikor számíthatnak ránk, ha bármiféle kérdésük van, akár a hittel kapcsolatban, vagy az élettel kapcsolatban.
Szerintem a parázs az fiatalokból áll, és ez olyan, mint hogyha a tűzben a parázs. Mi tartjuk életben a tüzet, mint parázs, és ez egy közösségben a közösség.
Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és szerintem fogunk mi még itt találkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium parázs közösségéről beszélgettünk. Vendégeink voltak Vajda Csongor és Lévai Máté 11. A, továbbá Cakó Luca és Szabó Blanka 10. K osztályos diákok.
Te titkos rejtett vágyom ismered, mégis miért nem, úgy lett minden. Hol vagy bánaton, nézd eltemet, arcod nélkül, csak a sötét éjjön értem. Már értem, ha félek, a kezedben élek, de el nem hagy sosem, mert a tervemnél jobb, gondoskodsz rólam, ez jó. A fél homályban, honnan várjam, de mellettem vagy, mint védelmező, így bátran állok, mert te lettél a társam. Győztessel él, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem. És a csata eldőlt, az ellenfél hátra lesz jó. Hálás lett a szívem, nem kell nekem már, legyen szabad szerint minden. Kéz a kézben repülünk, nem kell nekem már, terved mindig jó. Hálás lett a szívem, nem kell nekem már, legyen szabad szerint minden. Kéz a kézben repülünk, nem kell nekem már, a te terved mindig jó. Igen,
a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk: Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplán mesél hivatásának kibontakozásáról, a riporter Pap Ildikó.
Már kisgyerekkorom óta fogva minisztráltam, egészen pontosan 4 éves korom óta fogva, és szépen fokról fokra vezetett rá az Úristen arra, hogy mit szeretne, vagy mire szeretne engem meghívni. Azért dacos voltam olyan téren, hogy nem adtam be a derekamet egy könnyedén. Sok minden egyéb is járt a fejembe, többek között az is, hogyha nem a gimnáziumba mentem volna szobra, akkor a Váci Pikéti Zeneművészeti Szakiskolában orgonatanszakot végeztem volna. Hát ez sajnos édesanyámat lebeszélték róla, de azért én olyan téren nem hagytam magamat, hogy a Váci Egyházzenei Képzésen belül kántorképzőt végeztem, meg további tanulmányokat is kántori iskolákon keresztül, és szépen fokozatosan édesgetett magához az Úr. Hát, hogy pontosan hogyan, miként, azt én se tudnám megfogalmazni, mert ez tényleg egy olyan mélységes titok, amit szavakban nem lehet megfogalmazni. Egyszerűen egy vágyat indított föl bennem. Azon keresni, milyen szép akár a papbácsinak a miseruhája. Jól éreztem magamat az oltár körül, amikor kisgyerekként minisztráltam. Szentmisékre gyakran jártunk, édesanyámék vallásosan neveltek, 5-en vagyunk testvérek, pedagógus családból származom. Édesanyámék a házas hétvégében szolgáltak, majd pedig a Mécs családközösségnek most az aktív tagjai. Így volt részem abban is, hogy Partium vidékére, mint tímtagok a házas hétvégében, 90-es évek derekán, édesanyámék 5-6 évig kijárogattunk minden hónapba, megismertünk ott különböző családokat, barátságokat kötöttünk. Tehát így szépen mindig mutatta az Úristen, hogy merre, hogyan tovább. Megfogalmazódott benne, hogy milyen jó lenne az, hogyha én is talán pap lennék, és hát komolyabban gimnáziumban érlelődött meg bennem ez a gondolat, hogy akkor tényleg ez lesz az az út, amire az Úristen engem elhívott, elszánt.
A Jóistennel való kapcsolatod, az hogyan alakult? Említetted azt, hogy 4 éves korodtól kezdtél templomba járni, minisztrálni. Nyilván, hogyha minisztrálásra gondolunk, azért egy 4-8-10 éves kisfiúnak talán még a legnagyobb élmény az, hogy ha kinéz a padsorok közé, akkor látja a szüleit, a nagyszüleit, akinek a csillogó szeméből látja azt, hogy na, én jó helyen vagyok, büszkék rám, és ő is büszke saját magára. Örül annak, hogyha valamilyen szolgálatot akár rázhat a csengőt, tarthatja a tálcát a szentáldozásnál. Örül annak, hogyha valamilyen feladatot kap, és látja a pozitív visszajelzést. Mikortól érezted azt, hogy már nem csak ezek a külsőségek azok, nevezzem ezt külsőségnek, külsőségek azok, amik téged oda vonzanak, vagy akár a megtartó közösség lehet a lelki pásztor, és az a minisztráns vagy fiatalokból álló közösség, amit ő ki tud alakítani a plébánián, ez is egy pozitív megtartó erő lehet. Mikor érezted azt, hogy ebben már úgy a Jóisten is benne van, és önmagában az a szolgálat, amit te ott elláthatsz az oltár körül?
Hát nagyjából úgy gondolom, hogy 8-9 éves korom körül fogalmazódhatott meg ilyen rózsaszín kötfelhőszerűen az, hogy papi hivatás.
Jó példát láttál magad előtt?
Igen, az egyházközség, ahonnan származom, Felsőgödön, nagyon sok jó lelki pásztor kapott. Az egyik ilyen számomra nagy alak, bár én még kicsi gyerek voltam, az a Kármelita Rumi Tamás atya volt, aki az elszóratások idején édesanyámik nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak vele, az atyával, meg a nővérrel is, aki szintén szerzetes nővér volt, és egy ugyan azon utcával laktak édesanyámik, mint az a atya, meg az a szerzetes nővér. És kisegítő lelkipásztorként, mert hát más lehetőség nem volt akkori időben, az egyházközségnek nagyon mély nyomot hagyott, mind a mai napig. az ő lelkisége, a kármelita lelkisége, a mély imádságai, a mély prédikáció a szülők elmondása alapján. Én kicsi voltam, tehát annyira nem emlékszem rá, később, pár évvel később találkoztam az atyával, de hiszem azt, hogy édesanyáméknak az a szoros baráti kapcsolatuk mély nyomot hagyott az egyházközségbe, ugyanakkor a családunkban is mély nyomot hagyott, és neki is köszönhető valószínűleg ez, hogy az Isten valahonnan elindított bennem egy vágyat.
Említetted azt, hogy öten vagytok testvérek. Mennyire érte ezt akár a testvéreidet, akár a szüleidet meglepetésként, hogy te erre a hivatásra készülsz?
A szülők örültek neki, bár én még szerzetes életet éltem, igaz, hogy egy évet jelölt éves voltam, de azzal az egy évem alatt volt időm azon elmélkedni, hogy valójában melyik az az életforma a papságon belül, amit szeretnék, amire meghívást adott az Úr. Nagyon jó lelki vezetőm volt sokáig a dr. Varga Lajos váci segédpüspök úrral, sokat beszélgettem erről, különösen akkor, amikor nagyon nehéz időszakaim voltak a jelölt időm alatt. Ő segített rávezetni arra is, hogy akkor, hogyha ténylegesen nem az a szerzetes közösség, amiben vagyok, akkor próbálja meg az egyházmegyés szolgálatot. Nem azért, mert kell, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy alapvetően hiányzottak nekem azok a motivumok, amik egy egyházközségben megvannak. Szemlése után egy jó beszélgetés a hívekkel, húsvéti körmenet, meg az ilyen alapvető dolgok, amik úgy egy szerzetes közösségnek a nyitott kápolnáján belül nem megoldható, mert a szerzetes udvar, ahol van a ház, ott nem megoldható az, hogy egy körmenetet tartsunk, vagy úgy konkrétabban, elmélyültebben beszélgessünk. És ez is rávezetett, de leginkább az vezetett rá, hogy mégis az egyházmegyés szolgálatra kértem a jelentkezésemet a püspöknél, hogy akkor úgy fogalmaztam, hogy eredetileg is ez volt a szándékom, hogy egyházmegyés pap szeretnék lenni. Nem zárom ki mindazon mellett a szerzetes életet. Akkor valószínűleg inkább a szerzetes közösség egy ilyen rózsaszín kötfelhőszerűség lehetett, most már inkább komolyabb. De úgy vagyok vele, hogy megvárom, hogy tényleg, hogyha az Úr valóban egy szerzetes közösségbe hív, akkor mi az a közösség, melyik az a lelkiség, amelyik közel áll hozzám, illetve, hogy ha azt a életformát is választom, képes leszek-e úgy élni egy közösségben, vagy esetleg egy zártabb rendszerben megélni az Istennel való mélyebb kapcsolatot, vagy arra van tényleg szükségem, vagy arra kaptam hivatást az Úrtól, hogy a híveknek az elmélyült imádságokból született gondolatokat megosszam, az Isten szeretetét, örömét, tapasztalatát, amit megéltem a szemináriumban, nehézségeken keresztül akkor is odavinni elég, hogy már pedig jó az Istennel együtt lenni, örömteli az életem, hogy vele lehetek, és részük lehet nekik is ebben az örömteli életben a mindennapi problémájuk ellenére is. Páli Szent Vince missziós társaság lazaristák szerzetes közösségében éltem jelöltként, de egyébként a kármeliták felé van egy vonzódásom, most így utólagosan visszagondolva, nem csak az atya miatt, hanem maga a lelkiség, amit képvisel a kármelita közösség. Nem mélyedtem annyira el ebben a szerzetes közösségnek a lelkiségébe, de arra nagyon emlékszem, mert ez egy pár évvel ezelőtt volt, amikor fölvettem a skapulárét augusztus vége fele, akkor velejéig kirázott engem a hideg, borsózott a hátam. Jó értelemben, mert annyira mélyen megérintett az Istennek a szeretete, meg a szűzanyának az a oltalmazó, mondhatni palástja, úgy éreztem, mintha körül fogná engem. Ez az egyik szerzetes közösség, elmélyültebb közösség az a kapucinus közösség, ott pedig Pió atyának a példája. Az elmélyült imádkozás, magányba levés, az Istennel való kapcsolatomba, mert fontosnak tartom azt, hogy az életembe napi szinten próbáljak minél közelebb kerülni az Istenhez, hogy az Isten szeretetétől átitatottan sugározzam kifele az embereknek, hogy jó a vele való közösség.
Most itt három szerzetes közösséget is megemlítettél, ami vonz és amivel szimpatizálsz. Ugyanakkor megjelent az, amit végül is most választottál, a világi papság. A kapucinusok zárt szemlélődése, az egy picit azért távol áll a világi papság közösség formáló, meg egyházközség alakító életétől. Mégis vonz, de itt vagy. Ez hogy lehet összeegyeztetni?
Hát úgy lehet szerintem összeegyeztetni, hogy alapvetően az imádságaimban van egyfajta elmélyültség, és ezt nem a magam tudás alapján tudom, hanem a gyóntatom meg a lelkivezetőm virágított arra rá, hogy hajlamos vagyok az elmélyültebb imádságra, az olyan böjti vagy olyan keményebb böjti cselekedetekre, amelyet nem feltétlenül biztos, hogy egy világi hívő vagy egy világi papnak jelen van, nem zárható ki, hogy jelen lenne az életébe. Meg a barátok is úgy fölhívták rá a figyelmet, vagy mondták, hogy azon kívül, amikor úgy találkoztak velem, beszélgettek, első, második, harmadik beszélgetés után letisztult számukra az, hogy valami több van, valami mélyebb, letisztult, lekristályosodott kép van. Tehát ezért is, mert nekik is említettem ezt, hogy van egy vonzalmam a szerzetes közösségek felé, megemlítve ugyanezt a kapucinus közösséget, a Kármel közösséget, és sokadik beszélgetés után ők visszajeleztek, hogy érezni a mögöttes letisztult képet, hogy van valószínűleg valami alapja azoknak a dolgoknak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a híveknek, és ezért is az egyházmegyés világi papságot szeretném a szolgálatomat teljesíteni, mert a híveknek is szükségük van egyfajta olyan, remélhetőleg olyan életpéldát fogok tudni majd mutatni papságomban. Kérem az Úristen mindennapi imádságomban, hogy valóban így éljen meg a papi szolgálatot, amely számukra vonzó, és azt látják, hogy nem önmagam azt tárolom, hanem nekem az a fontos, hogy az XYZ, aki rám van bízva, az valóban az Isten kapcsolatában egyre közelebb kerüljön, és az üdvösséget elnyerje.
Egy év jelölt idő után bekerültél az EGRI szemináriumba. Voltak benned, most lehet, hogy ez rossz szó, mégis ez jut eszembe, voltak benned elvárások, hogy mit szeretnél itt kapni? Volt már egy év tapasztalatod egy szerzetes közösségben, azt érezted, hogy téged az egyházmegyés papságra hív a Jóisten, szerettél volna valamit konkrétan itt kapni?
Hát úgy konkrét elvárásom nem volt, mert azért az az egy év, amit a szerzetes közösségben éltem, az megmutatta, hogy mi volt az a rész, ami rózsaszín kötfelhő volt, és ez nagyon jó tapasztalat volt számomra. Másrészt pedig próbáltam nyitottan idejönni, de ugyanakkor nem volt könnyű megoldanom azt, hogy bár otthon is volt, hogy többen laktunk egy szobába testvérek, de az más jelleg. Itt viszont még akkor is, hogyha missziós lelkületű volt a szerzetes közösség, ahol éltem, mégis volt egy magánszobám, ahol el tudtam csöndesedni, ahol tudtam végezni csöndben a dolgaimat, mind a napi feladatoktól függetlenül, és akkor bekerültem egy olyan helyre, ahol 3-4 szempár esetleg ott nézi, hogy mit teszek a szobába, hogy teszek a szobába, hogyan sikerül megélnem hitelesen a mindennapjaimat. Ezt azért nem volt könnyű az első időben magamban visszagondolva tolerálnom, de azért próbálkoztam.
Erről szól a szeretet, az egymás elfogadása, igen, hogy egy picit össze kell rázódni, de valahogy a szerzetes közösség is erről szól, hogy nem te választod meg azt, hogy kivel vagy egy közösségben.
Igen, igen, tehát a szerzetes közösségben is erről szól, mégis más jelleget ölt a szerzetes közösség, mint egy világi papságra készülő közösségben, ahol tólig évekig, elsőtől hatod évig, majd aztán ki tudja, lehet, hogy rövidül hosszabbodik a képzési idő, ezt a bölcsök majd meglátják, hogy hogyan, mint, de mégis másabb jellegű. Mert nekem volt már egy bizonyos értelemben egyfajta tapasztalatom ilyen téren. Másnak más volt a tapasztalata, és azt egyeztetni és ütköztetni, hogy az én tapasztalatom, meg az ő tapasztalata, ő a világból jött, én már egy bizonyos értelemben más rendszerből jöttem, másfajta felfogással, másfajta gondolatmenettel, ő megint csak egy másik gondolatmenettel, neki rózsaszín kötfelhő, minden, nekem már nem annyira rózsaszín kötfelhő, azt úgy egyeztetni, úgyhogy hogy ebből jó, persze, hogy vannak ütközések, de mégis azért a legvégén a kibékülés legyen ott, az nem mindig volt könnyű megoldani. de sikerült. Tehát nem mondhatom azt, hogy most úgy egymásnak ugortunk volna, csak tudatosítanom kellett azt, hogy az illető most jött be, nekem volt egy kicsivel annyi előnyöm, hogy éltem egy másfajta közösségben.
Talán nagyobb a tapasztalatod, ha nem is sokkal hosszabb ideig tartó tapasztalat, de mindenképpen nagyobb, mint az, aki egyből a szemináriumba jön. Említetted azt, hogy gyerekkorodban még az egyházközségben szolgálatot teljesítő kármelita atya volt az, aki úgy példaként állt előtted, hogy milyen egy pap, és talán az ő személye is vonzott ahhoz, hogy a Jóistennek a meghívását határozottabban meghalld és el tud fogadni. A te elképzeléseid azok hogy alakultak? Te nyilván gyerekként látva egy életpéldát, annak a hiányosságaival, pozitívumaival együtt gondolhattad azt, hogy milyen egy jó pap, itt a szeminárium sokat alakított, formált ezen a képen. Te most milyen pap szeretnél lenni, vagy milyennek gondolod, hogy milyen egy jó pap?
Megszólítható. Nekem az az alapelvem, hogy legyek megszólítható. Ha jó a program, ha van egy mulatság, akkor merjek belekapcsolódni azokba a mulatságokba, nem úgy, hogy csak ott leülök, és akkor beszélgetek emberekkel, hanem teljesen normális módon megtáncoltatni időstől fiatalokig változóan, hogy megtalálható legyen, hogy képes legyen meghallgatni másokat odafigyelve, legyenek olyan barátok, akár ott az egyházközségben, vagy máshonnan, világi barátok, akikkel meg tudom beszélni az én problémáimat is, amit megoszhatok. Nyilván legyenek papi barátságok is, ezt fontosnak tartom. De nagyon-nagyon nagy szükségét látom annak, hogy a megszólíthatóságon belül lássák a komoly és a komolytalan oldalt is. Értem ez alatt, hogy nem az a besavanyodott, bekövesedett ember legyek, hanem életvidám ember, akire, hogyha ránéznek, akkor azt mondják, hogy bár ő az Isten embere, de mégis két lábbal a földön jár. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ugyanezt szoktam mondani prédikációkban is, hogy a szentjeink sem ez a besavanyodott, bekövesedett, magasba révedező, tekintetű, bocsánat, ezzel a hasonlattal szoktam én vecsési savanyú káposzt, amire beleharap az ember, és akkor érdekes savanykás íztad, és akkor fancsolódik el az ember arca, hanem életvidám emberek voltak. Tudtak saját magukon jót röhögni, ügyetlenségeiken, mit tudtak, felszabadultak lenni az Istenben, belső mély szabadsággal megélni az Istennel és emberrel való kapcsolatokat. Ezt szeretném a saját életemben megvalósítani, hogy tudjak megszólítható maradni, ne szálljak el. Nem szeretnék elszállni a magaslatokba, de ugyanakkor tudjam azt is, hogy mint egy jó atya, mikor kell keményebbnek lennem, és mikor kell kicsikét a anyai érzelmekkel táplált, mint ahogy a tékozó fiú történetében is látjuk, ott is van egy határozott apa, és van egy irgalmas anya, aki a kettő együtt. Mert úgy gondolom, hogy a mostani világban, főképp így a fiatalok, mert én is fiatal vagyok, és így nézem a világban a fiatalokat, azok a sok szétzilált családokban élő fiatal generáció, akik utánam jönnek, azoknak fontos az, hogy legyen egy pozitív egyház élményük, bármit mondanak a médiában papokról, hogy ilyenek, olyanok, amolyanok, lássák meg azt, hogy hoppá, mégsem teljesen igaz, amit mondanak a médiába, de ugyanakkor azt is lássák, hogy el tud mélyülni az az ember az Istennel való párbeszédében, és vonzóvá tenni ezt a fajta párbeszédet.
A megszólíthatóság az önmagában kevés. Az is fontos, hogy te meg tudj szólítani majd akár a saját korosztályodat, de idősebbeket, fiatalabbakat egyaránt. Erre vonatkozóan pedig azért nagyon jó terep és nagyon jó lehetőség volt, azt hiszem, plébániai gyakorlat. Te azt hol töltötted?
Kistarcsán töltöttem, de ugyanakkor Csömör, illetve Nagytarcsa is ahhoz a plébániához tartozott. Hála Istennek egy élő egyházközség az is. Nagyon sokszínű társaságból áll, különböző lelkiségi mozgalmak, mély családközösség, akkor az időseknek ilyen idősek délelőtti foglalkozásuk volt. Mária Légió, azokban is volt, hogy alkalmanként, hétfő esténként lementem, és akkor közöttük voltam, beszélgettem velük. első péntekenként ott is tartják az éjszakás szentségimádást, ezt úgy örömmel vettem, hogy ott első pénteken, pénteki reggeli misétől szombat reggeli miséig kint van az oltári szentség, kivéve amikor szent mise van a templomba. A plébánián téli időszakban lent a pincerészen ki van alakítva nagyon szépen a pincerés egy közösségi része, ott voltak a szentségimádások. És a szentségimádásokon belül is nem csak az a hagyományos népi szentségimádás, hogy elővették a kisebb vagy nagyobb imakönyvet, és akkor olvasgattak ilyen-olyan elmékedést, hanem a dicsőítés is jelen van. A karizmatikus lelkiségi közösség az közel áll a szívemhez, nyitott vagyok bármely más lelkiségi mozgalom fele is, hiszen édesanyámék is valamely lelkiségi közösséghez tartoznak. Papoknál láttam, akik vannak, akik fokolárosok, vannak, akik karizmatikusok, kurzillósok. Tehát fontosnak tartom ezeket a lelkiségi közösségeket úgy, hogy megtanítani őket még inkább krisztucentrikusan gondolkozni, és úgy kifele hatóan társadalomra. Ahogy a fiataloknál is, hogyha kell, akkor beülni egy jó pofa sör mellé, leülni, beszélgetni, mert nem hiszem, hogy azok a fiatalok, akik járnak misékre, azok a fiatalok ott vannak úgyis. De a legtöbbjük nem a misén, nem a templomban található meg, hanem kint. És amikor leülünk teljesen normális emberként, mert pap is egy hétköznapi ember, leül, odaszánja az időt, és beszélget, és akkor egy korsó sör, vagy valamit iszogatnak, közösen pizzáznak, vagy akármi, ami jó program, beszélgetés vége fele kiderül az, hogy rákérdez nagy nehezen, hogy akkor mégis én ki vagyok, mi vagyok, és utána látom azt a megdöbbentséget, hogy hoppá, és akkor pozitív egyház élményt kapott, egyházképet kapott a papokról is, és akkor mélyebben elkezd merni beszélgetni az ő saját problémáiról, hogy mit él meg, hogy él meg, mint él meg. Ha találkozik olyan problémával, ami sajátosan érinti őt, nyilván az erkölcsi értékek mellett kiállva, de szeretettel elmagyarázva, hogy az miért nem jó, akkor egy morzsányi kis valamit adok neki. És bízom abba, hogy az majd szépen elindítja az Úristen, tovább viszi ezeket a dolgokat. Ebben az egyházközségben, és ezt láttam a plébánoson keresztül, hogy nagyon jól kezeli a közösségeket. Szinte majd, hogy nem mindenen ott van, ami lehetséges. Nyilván persze, hogy vannak olyan dolgok, amikor nem tud részt venni. Ezekbe bekapcsolt, igyekeztem én is ezekbe a közösségekbe helytállni, de ugyanakkor volt alkalmam úgy is, hogy az utcán vagy bárhol máshol találkoztam olyan emberekkel, akik nem a templomba vannak. Fiatalokat, gyerekeket tanítottam az iskolába. Volt olyan nem katolikus iskolák, direktbe bementem reverendába az iskolába, és akkor először csak úgy pislogtak rám a iskolában a diákok, akiknek úgy kevés közük van az egyházhoz. Hittanórán megtapasztalni azt, amikor a teremtés történettel kapcsolatosan beszélik. Gyerek azt mondja, hogy nekem az anyám és az apám az már nincsen együtt, már x-edik partnerével van, és úgy elmagyarázni neki házasság szentségének mi voltát, hogy egymásnak teremtődtek, és az ő kettejük szeretetének gyümölcséből születtél te, akkor igencsak kellemetlenül érezte magamat. De valahogy akkor ott jött a Szentlélek, és adott segítséget abban, hogy ezt hogy lehet akkor elmagyarázni. Nagyon-nagyon sok ilyen gyerek van az iskolába, környezetünkbe, felnőttek körében is, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy szeretettel, határozottan, de érezzék azt is, hogy valakit képviselek.
Én ezt kívánom neked, hogy egész életedben tudj nyitottan, megszólíthatóan, és ezzel a Krisztus által átjárt szeretettel odafordulni fiatalokhoz, idősekhez, mindenkihez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Kedves hallgatóink, Simon Gáspár Balázs Jobbágyi Káplánnal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!